Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Képzeljék el, milyen lehet megélni azt, amikor egy könyvtár kinyitja a kapuit, és nem csak könyveket kínál, hanem felépítenek egy hatalmas kifutót, ahol a legegyszerűbb ember is átélheti azt, milyen érzés végigvonulni emberek tömege előtt, miközben a fotósok fényképeznek, és egyfajta sztárok lehetünk. Ez a Halis Podcast, köszöntöm Önöket, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Bármilyen meglepő is volt az előbbi történet, igenis megtörténik Brooklynban, és mindennek az ötletgazdája, fő szervezője Orsos László Jakab, aki egyébként Zalából, Gellénházáról származik. Évek óta New Yorkban él, és hogy hogyan kerül egy könyvtárba, és ott pontosan mi a dolga, és hogy működik egy amerikai könyvtár, ezekről is beszélgettünk vele, amikor felhívtuk őt. Gellénházáról hogyan vezet az út Brooklynba?
Tulajdonképpen egyenesen. Normális emberek voltak a szüleim. A személyes viaskodásaikat nem rajtunk vezették le, vagy a dilemmáikat, hanem megpróbálták megoldani önmagukban. Volt elég dilemma. Egy erdőben felnővő cigány nő és a cigány férje, aki idősebb, aki katona volt, és fogságba esett, és hazajön, és megtalálja a nagyon fiatal anyámat a tűz mellett, és másnap ő a feleség lesz. Pár hónap múlva pedig beköltöznek egy összkomfortos, amerikaiak által épített Zala megyei falunak a lakótelepére, és ebben ajánlottak fel a házakat a munkásaiknak. Apám árukácsóként kapta ezt a házat, az úszoda és a teniszpálya mellett. Ez az ugrás. Anyám mindig azt mondta, hogy két napot adott magának eldönteni, ülve az üres házba, hogy ezt ő akarja csinálni, és tudja-e csinálni, vagy nem. És mint egy jó ambiciózus cigánylány azt kötötte el, hogy ezt akarom csinálni, és egyedüli cigányként a fehér közegben elég szépen megmutatták az összes lécet.
De ha ez nem Gellénházán van, akkor egy nehezebb út lett volna, nem?
Nehezebb lett volna. Annak ellenére is, hogy valószínűleg a két embernek az együttessége volt valami olyan energia, ami predesztinálta őket arra, hogy meg tudják ugrani ezt. Ezek nagyon nehéz ugrások. Ezekbe bele szokás halni. És anyám bele is halt. Nagyon korán kapott sztrókot, 57 éves korában. És én ezt az első pillanatban mondtam a többieknek, és mindenki tudta, hogy ezért van. Akkora ütembe és olyan változásokkal kellett léteznie, olyan arcokat kellett magával tartania, ami az életébe került. De úgy halt bele, hogy velünk volt, még utána 4 évig egy tolókocsiba, de nem tudott beszélni. Mindent értett, és ezt nagyon szépé akartuk tenni neki az utolsó éveket, és velünk volt, és szerintem boldog is volt, meg mindenre figyelt, és mindent elmondtunk neki. Apám pedig, aki egy sokkal masszívabb figura volt, meg lazább is tulajdonképpen, végig ápolta őt egy ápolónővel, ami nagyon furcsa volt, mert az apám pedig egy vándor ember volt, aki ezt tartotta életbe, de akkor megállt, és vele akart lenni, ami nagyon nagy tanítás volt mindannyiunknak.
Többes számban beszélsz.
3 nővérem van.
Ők Magyarországon élnek?
Persze, ott a környéken maradtak, és nagyon jó fejek lettek, jó erős, kemény csajok.
Akkor Gellénháza, iskola.
Sok energia, és nyilván a téletetekben is vannak erre párhuzamok, lehet, minél kívülebbről jössz valahova, annál több energiával mész bele. Abba az új közegbe, és annál ambiciózusabb vagy. Ezt sok helyen látjátok. Kérdések nem lesznek kérdésesek, amik más emberek számára kérdésesek. Tehát a teljesítmény, a bizonyítani akarás, a bizonyos alázat és a büszkeség együttese, az hajtja az embert, és az egy nagy hajtóerő, hogy imádtam olvasni. Iszonyatosan jó könyvkiadás volt, tehát így mentem bele az irodalomba, mentem a finomításba. Antik irodalom, egyetem.
Bölcsészkar.
Szegeden kezdtem, történt magyar szakon, de aztán átmentem esztétikára Pestre. És aztán fölköltöztem, és ott dolgoztam, ott éltem tovább.
És onnan hogy jött Amerika?
A szüleimnek volt egy nagyon meghatározó baráti kapcsolata egy házaspárral, egy budapesti értelmiségi házaspárral, akinek az egyik fele a nő egy újságíró volt, a Nőklapjának és a Népszabadságnak dolgozott a 60-es években, másik fele sokkal fiatalabb fele pedig egy író, aki Nádas Péter. Találkoztak a szüleimmel még az én születésem előtt, és nagyon gyorsan, nagyon mély lett a kapcsolat, baráti és nagy tisztelettel.
Hát akkor ez rád is hatott.
Hát abszolút. Én ebbe születtem bele, és a Magda két fia az előző házasságából, azok nálunk nevelkedtek egy jó ideig, amikor a Magda külföldön él, és ez a két fiú az én 3 nővéremmel teljesen egykorúak, és ők egy ilyen falkát alakítottak. Én ebben a falkába érkeztem meg, és ez a két fiú emigrált New Yorkba, mind a kettő itt tanult egyetemen. Ez valahogy adódott, hogy én nekem jönni kell, meg kell nézni őket. Ide jöttem először, megtanultam 8 hónap alatt valamennyire angolul, elolvastam egy regényt, megtakarítottam. Aztán ők hazaköltöztek, és én meg visszajöttem ide, és végig folytattam azt a kört, amit ők aztán nem fejeztek, de ők visszaköltöztek Magyarországra.
Egyedül mentél ki?
Igen, igen. 2005-ben.
Kíváncsiság vitt?
Elkezdtem érezni, hogy tesztelni akarom magamat otthon. Tanítottam a Színművészet Főiskolán dramaturgiát meg történetírást, ebből írtam a doktori disszertációmat. Nagyon sokat írtam napilapokban, meg volt egy saját folyóiratom, amit a barátaimmal csináltam. Dolgoztam emberekkel az utolsó verzión könyveken, és aztán ketten írtunk egy könyvet, a 8 kert című filmnek a forgatókönyvét. TV-ben dolgoztam, minden, és emlékszem, mentem kocsival egyedül, most már az olyan furcsa, hogy ülsz egy autóba egyedül. Kinéztem a Dunára a Szabadsághídról, és akkor azt gondoltam, tökéletes, emlékszem, hogy így azt gondoltam, hogy ez az élet, 39 évesek, hogy ez az élet, hogy akkor kijön a 8 kert, és akkor vagy a tanítás, hogy ez, és ez úgy emlékszem, hogy ez. 2 hét múlva az Élet és Irodalomban megjelent a hirdetés, amit nem szoktak hirdetni, a Magyar Intézet igazgatói állására New Yorkban. Leadtam a pályázatomat, és végigmentem az egészen, és aztán megkaptam a munkát, és nagyon gyorsan rá pár hónapra kiköltöztem ide.
Hogyan lett akkor ebből könyvtár?
4+1 év. És nekem pont úgy járt le, én május elején megpályáztam egy nyitott állást New Yorkba egy nemzetközi irodalmi fesztiválnak az igazgatói posztjára, ami egy nemzetközi pályázat volt, tehát semmi esélyem nem volt, azt gondoltam. De jó, bátran beadtam a pályázatomat. Salman Rushdie nevű író volt az elnök ennek a fesztiválnak, és mellé kerestek egy igazgatót. És aztán meglepett, hogy hívtak be a következő interjúkra folyamatosan, de nekem közben vissza kellett költöznöm Magyarországra, mert lejárt a diplomata vízumom. És az utolsó nagy interjúra már vissza kellett repülnöm, és az volt a Salman Rushdie-val, és forró augusztusi napon volt, iszonyatosan kemény interjú volt, és nagyon humortalan volt. Nagyon humortalan volt, és nagyon kemény volt velem. Majd hazarepültem másnap, és egy 2 hét múlva megszólalt a telefonom, és azt mondta valaki, hogy hol vagy Magyarországon, és azt mondta ez a valaki, ez a Salman Rushdie, hogy tudsz titkot tartani, és mondtam, hogy ha azt mondod, hogy felvettél, akkor lehet. Gyere vissza, és akkor dolgozzunk együtt. És visszajöttem egy hét múlva, és akkor együtt dolgoztunk 6 évig. És ez nagyon jó volt nekem is, azt hiszem, hogy neki is, meg nagyon megváltoztattuk a fesztivált egy stábbal. Én nagyon sokat tanultam, meg nagyon más vizekre vittem a fesztivált, amitől nagy hangja lett az egésznek. És aztán utána egy fejvadásztól kaptam egy ajánlatot a könyvtárra. Tehát teljesen véletlenül jött.
Ott Amerikában presztízse van?
Olyannyira, hogy amikor megláttam a levelét a fejvadásznak, és akkor így belé teszik. Tehát van egy ilyen udvarias levél, hogy szeretnék elolvasnom a munkaköri leírást, és akkor láttam Brooklyn Public Library, egy új pozícióra, egy produkciós igazgató pozícióra keres valakit. Tudtam, hogy milyen aranyosak, kit érdekel. És akkor erre ők nagyon jól visszaírták, hogy tök értjük, persze, persze. Egy dolgot tegyen meg, hogy este olvassa rendesen el a munkaköri leírást, és holnap felhív. Akkor ezt tisztességesen elolvastam, nagyon jó munkaköri leírást írt a könyvtár, tehát egy mini esszét írt, nagyon őszinte volt, és nagyon baráti munkaköri leírás volt. És akkor azt mondtam, hogy tulajdonképpen ez tényleg érdekes, hogy miért akarnak egy produkciós embert behozni egy könyvtári világba, amit nem szokás. Ez nagyon érdekelt, és akkor azt mondtam, hogy kezdjük el. És akkor elkezdtem ugyanúgy az interjú sorozatot, rengeteg interjú volt, és a végén nem adták nekem a munkát. Tehát ketten maradtunk állva, és fölhívott a fejvadász, hogy nem az enyém lett a munka, és másnap reggel 7-re szólt a telefonon, iszonyatosan zavarba volt a fejvadász, és azt mondta, hogy tudom, hogy nagyon furcsa, ne haragudjak, nem tudja mi ez, de a könyvtár elnöke akar velem találkozni, ígérjem meg, hogy találkozom vele. Most nem vett föl, pont tegnap, mit akar? Még nincs vége, mert nagyon furcsa a helyen, és időben kötegni este 10-kor a Metropolitan Operával szemben levő egyik bárban szeretne találkozni. Ennyire bolond valaki, akkor én oda megyek, és ittam szépen egy pohár pesgőt, mire ő beviharzott opera után, teljes eleganciába, nagyon magas nő, így megállt mellettem, le se ült, és azt mondta, hogy én nem tudtam aludni, szerintem rosszul döntem, 3 kérdésem van, válaszolja 3 kérdésre. És akkor leült, és kérdezett 3 kérdést, és akkor a végén azt mondta, hogy mindent elrontottam, ne haragudj, veled szeretnék dolgozni, hajlandó vagy, és akkor onnantól mi elkezdtünk dolgozni, és nagyon jó barátok lettünk.
Azóta ugye New Yorkban élsz. Még nem érezted azt, hogy ülsz egy autóban és felteszed a kérdést, hogy ennyi?
Ezt mindenkinek kell érezni időnként, és most nagyon érzem, csak most úgy érzem, hogy nem nagyon lenne fel elhagyni a süllyedőhajót. Egyszerűen mozdulnék, nagyon kicsi lehetőség van. Tehát egyszerűen mozdulnék, de egyszerűen azt is gondolom, hogy a rohadt életben most igazán oda kell tenni magunkat.
Ha meghallod azt a szót, hogy könyvtár, mi az, ami eszedbe jut, és milyen érzések, vagy milyen gondolatok merülnek fel benned?
Most már más, mint előtte, de előtte is nagyon érzelmes volt a viszony a könyvtárakhoz. A bölcsészkart könyvtárakba tölti az ember. Könyvtárakban éltem, és nagyon szeretem azt a világot. Ott voltam szerelmes először. De az, hogy egy másik ország könyvtár rendszerét, ami nagyon más, mint otthon, és egy nagyon más feladatrendszerrel, egy megváltozott ember, hát megváltoztam már az egyetemi koromhoz képest, visszalépni abba a világba, és újra tanulni, és megtanulni a helyemet benne nekem, az nagyon érdekes, és nagyon nagy tisztelettel vagyok a könyvtárak iránt. Tegnap este fejeztünk be egy nagy projektet, és pont írtam a többieknek, hogy tudjátok, hogy az, amit csináltok, vagy csinálunk együtt, annak iszonyatos tétje van. És tegnap 1500 ember masszíroztunk a boldogságban kollektíven, és azért annak irdatlan ereje van. A bőröm alatt érzed.
Mennyire fogyasztanak még az emberek klasszikus könyveket? Hogy látjátok a könyvtárnak a kihasználtságát?
Mindig egy ilyen furcsa helyzetben vagyok. Én egy olyan könyvtárrendszerben dolgozom, ahol tele vannak a könyvtárai. Hogy ott mi történik, az már egy másik kérdés, hogy tényleg az történik el, ami a 60-as években egy könyvtárban, hogy hozzák egymás után talicskán a könyveket, abba belemegyünk, jegyzetek. Nem biztos, hogy csak ez történik, bár az emberek nagyon sok könyvet mozgat. A nagy címekből ilyen 20-as, 30-as várólisták vannak, de az emberek akarják ezeket, plusz az e-könyveink után irtatlan kíváncsiság van. És az egyik legjobb barátom egy könyvesbolt hálózatuk működik, egy zseniális nő egyébként, egy zseni, aki egy független könyvesbolt hálózatot működtet New Yorkban, 8 boltja van, egyik jobb, mint a másik, világszínvonalú, és szállnak el a könyvek a polcokról, tehát folyton mennek ki a könyvek. De valószínűleg az van, hogy egy réteget látunk mi, és az a réteg fenntartja ezt az illúziót, és nekünk pedig hinnünk kell ebbe az illúzióba, én boldogul nézek ebben, hogy ennek meg lesz a gyümölcse, hogy nem őrünk teljesen bele abba, ami van.
Az átlag fizetéshez képest nálatok egy könyv drága?
Nem olcsó. És most fölmentek az árak. Most egy papírkötésű könyv $15. Hogyha valaki mondjuk egy hónapban, egy kezdő könyvtáros egy hónapban keres mondjuk $3000, ki kell fizetnie 1500 egy lakásra, ha szerencsés, akkor a $15 már nem olyan nagyon olcsó.
Találhatóak magyar nyelvű könyvek is a könyvtáratokban?
Vannak, teljesen esetleges válogatás. Nagyon gyenge a fordítói piac, tehát erre nincsen. Alapok megvannak, egy pár Spíró, egy pár Nádas, Márai.
Itthon például az látható, hogy nagyon kezdünk eltolódni ez a harmadik hely, vagy a közösségi szintér irányába. Ez mondjuk Amerikában jellemző-e?
Nagyon. És szerintem ez egy világtrend, és nagyon rendben van. Tehát a könyvtárak tulajdonképpen kulturális központok, művelődési házak, amikre az ember úgy jó hajlandó lenne legyinteni, de hát irdatlanul fontos helyszínek ezek. Ráadásul Amerikában még van egy rátett réteg ebben, hogy ugye ez egy nagyon tranzakciós világ, tehát minden pénzbe kerül, minden, és a könyvtárak nem fizetősek. Semmilyen pénz nem fordul meg. Tehát minden ingyenes. Nagyon szimbolikus összeget kell fizetni az első könyvtári kártyáért, nem is tudom mennyit, talán $15, és utána bármilyen szolgáltatás, az összes nyelvóra, az összes tanóra, az összes program, amit csinálunk, minden ingyenes.
Na akkor most ezt fejtsük ki, mert itt egymásra néztünk a Danival, kikerekedett szemeken, nyelvóra, tanóra. Te most pontosan ott mit csinálsz?
Brooklyni könyvtár, ami az egyik legnagyobb könyvtárrendszer Amerikában, kvázi legvagányabb, nagyon jól ismert ez az egész országban, és az ő vagányságuk miatt vagyok én ott. Minden könyvtár van egy programcsapat, akik csinálják ezeket, hogy leül a híres vagy nem híres író, feltesznek neki 25 kérdést, aztán a közönség is kérdés, aztán meg lehet venni a könyvet esetleg, vagy kikölcsönöz, aztán jó van. De a brooklyni könyvtár ebbe azt mondta, hogy szerintük ebben több van, az, hogy mit csinál egy könyvtár, mit gondol egy könyvtár a programok szintjén, nem tudják pontosan, hogy mi, de ehhez keresnek egy olyan embert, akinek van produkciós tapasztalata, meg fantáziája és kreativitása, hogy az adott keretek közé úgy behozni a gondolkozásnak az áramlatait, meg a formátumait, mint hogyha az mondjuk egy színház lenne, vagy egy operaház. Az, hogy könyvtár, az ne szabályozza a fantáziát, hanem az szabályozza a fantáziát, hogy tömegek jönnek, és kérdéseket hoznak hozzánk, és erről legyen valamiféle dialógus, emelt szinten, és nem emelt szinten.
Ezt vezetett.
És erre vettek fel engem, és ez tulajdonképpen unikális Amerikában, tehát nem ismerek ilyen produkciót könyvtárakban, és írtatlanul felráztuk a egész rendszert.
Mondj egy-két példát, hogy el tudjuk képzelni.
Este több hónapi munkát, ezt most már hatodszor csináljuk, május első hétfője, az tradicionálisan a Metropolitan Museum gálája, a Met Gála, amit az egész világ lát, ahova bevonulnak, bemasíroznak hírességek, belevarva a ruháikba, írtatlan pénzeket fizetnek az ügynökeik ezért, hogy aztán az egész világ a pletykaúság. És amikor bemennek, ott ülnek, és halálra unatkozzák magukat, de be kellett menni a Metropolitan Múzeumban, mert annak tőkesúly van. És ez szerintem annyira elavult, és régi módi, és elitista, és röhelyes tulajdonképpen, hogy én már az elején, ahogy elkezdtem dolgozni a könyvtárban, kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha az előtte éjszaka mi fölépítenénk egy óriási kifutót a főépületre, és úgy szűnnánk, hogy az emberek bálja, mindenki ingyen jöhet, de királyi ellátást kap, szól a zene, pezsgő van, és minden órában kétszer megnyílik a kifutó, és bárki végignézhet a kifutó. Már nagyon nagy, tehát 2000-en volt tegnap. És olyan hangulat volt tegnap, ami eddig még nem volt. Elképesztő ruhák voltak, irdatlan érzelmek, amikor a 89 éves néni csodálatos hímzett ruhába egy bottal végigmegy a kifutó. Tele van sajtóval, rengeteg fotó.
Ez mennyire múlik a pénzem?
Speciális oldalát képviselem, nem értek a pénzhez. De ugye itt kell, hogy érdekeljen, mert egy részét nekem kell megcsinálni ennek a pénznek. De én mindig azt mondom, hogy persze mindenhez kell pénz, de nem kell nagyon sok pénz ahhoz, hogy nagyon erős tudjon lenni a projekt. A saját költségvetésem, ami a könyvtárnak egy költségvetési rubrikája, plusz szponzorok. És az az igazság, hogy egy ilyen ötletre nem nagyon nehéz találni.
Ha ki kéne emelned egy könyvet, ami meghatározó volt az életedben, akkor az melyik lenne, és miért?
Hát két dolog. Az egyik a Nádas emlékiratok könyve. Én azt 20 évesen olvastam kéziratba, az ő kertjükbe, egy egész nyáron. Másodéves egyetemistán voltam, és utána én egy másik emberként álltam fel. A másik pedig Nemes Nagy Ágnes versei, aminek a kihűtöttsége és a logikája, ami bennem kevés van. Ez a hűvös forrósága, ez nekem teljesen beütött.
Köszönjük a figyelmet, ez volt tehát a Halis Podcast, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.